Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A telefonnál Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hajszányi pluszban nyitott a Bux. Mi történik?
Az ott a hajszányi 100%-os visszaesés látunk, 44.899 pont már az index, tehát látszik, hogy most még iránykeresésben van a Bux Index, ebből még gyakorlatilag bármi lehet a folyamán. A blue chip-eknél vegyes teljesítményt látunk, az OTP 2.10%-os mínuszban van, 10.660 forintra esett a jegyzés, a Richternél szintén 2.10%-os visszaesést látunk, 8.340 forintra, a MOL viszont emelkedik 6.10%-os a plusz, 2.628 forintra kerülnek a MOL papírok, Magyar Telekomnál pedig 2%-os emelkedést látunk, 344 forintért lehet most Telekom papírokat venni.
Forint piacán mi a helyzet?
A forint most egy gyengül, az euróval szemben a tegnapi erősödés után 400 alatt van bőven a jegyzés, 396 forint 60 fillérbe kerül most egy euró, az egészen kis gyengülés csinált tegnaphoz képest. A dollárról szemben stagnálást látunk, 373 forint 80 fillérbe kerül most egy dollár.
10:15 újra ránézünk az árfolyamokra, addig is köszönjük szépen Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tavaly októberben az átlagkeresetek csak nem 18,5%-kal nőttek Magyarországon az előző év azonos időszakához képest. Ebben a hónapban azonban már 21% volt az infláció, ami azt jelenti, hogy csökkentek a reálkeresetek, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Hornyák Józsefet.
Nagyon jelentős mértékben nőttek a keresetek a KSH-nak az adatai szerint. Ugye tavaly év közben még 15% körüli béremelkedést láthattunk a nyári hónapokban. Ehhez képest folyamatosan emelkedett a kereseteknek a növekedési üteme. Így jutottunk el most már 18% fölé. A bruttó átlagkereset 510 ezer forintra emelkedett, a nettó pedig 340 ezer forintra. Tehát alapvetően elmondható, hogy a gazdaságban jelentős mértékben gyorsult a béremelkedéseknek az üteme.
A medián bérek is emelkedtek hasonló mértékben, és mekkora bruttó, illetve nettó összeg volt a medián keresetek esetében, és mi pontosan a medián kereset?
A medián keresetek is hasonló mértékben növekedtek, mint ahogy az átlagkereset is emelkedett. A bruttó medián kereset az 414 ezer forint volt, ez nettóban 288 ezer forintot jelentett. Ugye, az átlag ember az inkább a mediánbért kapja, sem mint az átlagbért, és ezt úgy kapjuk meg, hogyha a kereseteket sorba rendezzük a legalacsonyabbtól a legmagasabb fizetést kapó dolgozóig, akkor a középen álló embernek a bére a medián. Ugye, az átlag az ennél érdemben magasabb, ahogy az adatok is mutatják, csak nem bruttó 100 ezer forinttal. Ugye, az átlagbérek alapvetően azért torzítja a kifejezetten magas keresetűeknek a béradata.
Hogyan alakultak a reálkeresetek, hiszen tavaly ősszel már az infláció is 20% fölé emelkedett?
Sajnos az infláció az még magasabb volt, mint amennyivel nőttek a bérek Magyarországon. Októberben már 21%-os inflációt mért a statisztikai hivatal. Miután a béreknek az emelkedése az ettől elmaradt, ezért a kereseteknek a vásárló ereje az több mint 2%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ez volt a második egymást követő hónap, hogy ilyen jelentősebb mértékű csökkenést mért volna a hivatal a reálbéreknek az alakulásában. És miután az infláció az tovább emelkedett erről a 21%-ról, az év, a tavalyi év végén már elérhette a 25%-ot is, így azért a kereseteknek a reálértéke az tovább erodálódhatott az év végén.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nincs Nincsenek még pontos adatok arról, milyen mértékben esett vissza az üzemanyagfogyasztás a benzinársapka eltörlése óta, hiszen a szállítások felpörögtek, mert üres kutakat kellett feltölteni, mondta az Inforádiónak a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Tatár Tímea mondja a részleteket.
Mindenki azon igyekszik, hogy korábbi importforrásaival rendezze kapcsolatait és újra meginduljanak az üzemanyag szállítások Magyarország irányába. Ezt tapasztalta az elmúlt hetekben a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grádottú szerint, ha a korábbi 30%-os részarány nem is áll vissza, csak az importtal lehet garantálni, hogy a mennyiségi korlátozás vagy az üres kutak látványa teljes mértékben a múlté legyen.
Szerintem nincs ma már olyan töltőállomás az országban, ahol vagy alap benzint, vagy alap gázolajat legalább ne lehessen. Prémium benzinek, prémium gázolajok még azért számos kuton nem állnak korlátlanul rendelkezésre, főleg azért, mert ezen termékek azok, amelyek jobban vállalatspecifikusak. Itt még nagyobb az esély arra, hogy vannak töltőállomások, ahol nincs meg a teljes paletta.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára úgy véli, valamelyest a kiskutak helyzete is javul.
Nehezebb a visszaállás a korábbi működésre, a korábbi nagykereskedelmi szerződéseiknek az újraindításában. Tehát én azt gondolom, hogy elsősorban a vidéki kis töltőállomásoknál vannak még nehézségek. Mindenképpen beszélni kell azonban arról, hogy a hatósági ár a kiskereskedelmen belül is egy nagyon komoly átrendeződést okozott. Megszüntette a versenyt, lényegesen megnőtt a nagy hálózatok forgalma, nagy mértékben szerepet játszott a második fél évben a mennyiségi korlátozások kérdése is, hiszen a kis töltőállomások lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel jutottak üzemanyaghoz. Sokkal jellemzőbb volt a néhány literes korlátozás szemben a nagy hálózatoknál tapasztalható 50 liter, 20 liter, 30 literben maximalizált mennyiségekkel. Tehát a piac jelentősen átrendeződött.
Nagy kérdés, hogy marad-e ebben a formában, vagy lesz-e visszarendeződés, és ha igen, mennyi idő alatt, tette hozzá. Az ársapka utáni valós fogyasztásról egyelőre még nincsenek pontos adatok. Mérését nehezíti, hogy sok helyen az üres kutak visszatöltése miatt maximális ütemben folytak a szállítások. Grádottú szerint a közeljövőben semmiképpen nem kell számítani arra, hogy túlkínálat alakulna ki az üzemanyagpiacon.
Nem csak a kereslet jelen pillanatban az, ami felveszi a piacon rendelkezésre álló üzemanyag mennyiséget, hanem azok a kötelezettségek is, amelyeket az elmúlt évben sajnos fel kellett halmoznunk.
Jelentős mennyiségű benzin és gázolaj ugyanis most nem a piacra kerül, hanem a kereskedelmi és a stratégiai készletek visszapótlását szolgálja, amelyhez a sveháti és a dunai finomító karbantartása, valamint az üzemi balesetek miatt kellett hozzányúlni, emelte ki Grádottó.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy hogyan alakult a globális légiforgalom a koronavírus járvány enyhülése után. Természetesen foglalkozunk az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A globális légi utasforgalom a koronavírus járvány előtti szint mintegy háromnegyedét érte el 2022-ben. Idén folytatódik a növekedés, de a 2019-es rekordév számait még nem érjük el, mondta az Inforádiónak az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője. Kalapos Mihály kérdezte Pásztor Szabolcsot.
Nem egy elhanyagolható iparágról van szó, ugyanis 2020 előtt a légiipar globálisan 65,5 millió munkahelyet tartott fent, és a világ GDP-nek 3,6%-át adta. Ez az iparág meghatározóbb, mint a gyógyszeripar vagy az autóipar, és hát ha a légiipar önálló ország lenne, hogyha ezzel a fikcióval élnénk, akkor a 20. legnagyobb ország lenne az országok rangsorában. És talán még egy érdekesség, amely jól árnyalja ennek az iparágnak a fontosságát, a globális áruk mindösszesen 0,5%-a érkezik légiúton, viszont ezek értéke 34,6%-ot képvisel a globálisan szállított árukból, tehát nagyértékű árukat szállít a légiközlekedés, és nagyon nem mindegy, hogy ez az iparág hogyan teljesít ezekben az években, az előttünk álló időszakban, mert globálisan meghatározó.
A légiutas forgalom 2022-ben a világjárvány előtti szint hány százalékát érte el?
A 2019-es év egy rekordév volt, egy abszolút rekordév volt a légiutas forgalomban. 2022 első háromnegyedére vonatkozó adataink vannak. 2019-hez képest az utazási szám a közel 75%-át tudta elérni. Ez egyébként 57%-os növekedés 2021-hez képest, és hát 2022-re, a teljes évre már van becslésünk, az valószínűsíthető, hogy nagyjából 34 millió repülés. 2021-ben egyébként csak 20,1 millió repülés történt, és hogy ugye érzékeljük az arányokat, 2019-ben 38,9 millió.
2023-ra várható-e a visszapattanás? Eljuthatunk-e oda, ahol 2019-ben voltunk, illetve ha nem, akkor ennek milyen okai vannak?
A Nemzetközi Légiszállítási Szövetség előrejelzésére tudunk hivatkozni, hogy 2023-ban elérhető lehet a 2019-es szint nagyjából 85,5%-kal. Tehát teljes visszapattanás nem történik. Ennek jól körvonalazható okai vannak. Vannak geopolitikai okai, az európai háború. Vannak olyan országok, amelyek még mindig nem nyitottak teljesen. Itt leginkább Kínára lehet gondolni. Ugye az utóbbi napokban már természetesen lehetővé vált, meg válik a kínaiak számára is az utazás, de sorra jelentenek be fogadó országok korlátozásokat velük szemben. Megemelkedtek az üzemanyag költségek is, tehát input oldalon költségesebb a légiközlekedés, mint olyan, és hát ki lehet emelni azt is, hogy az erős dollár nem minden légitársaságnak kedvez, az amerikaiaknak igen, de egyébként a világ egyéb légitársaságainak kevésbé. Ezek a jól körülhatárolható okok.
Mit lehet elmondani a budapesti nemzetközi repülőtér 2022-es teljesítményéről?
A budapesti repülőtér szépen belesimul a globális tendenciákba. Ez egyébként azt jelenti, hogy körülbelül hasonló mértékben esett vissza korábban az utasforgalom, most pedig hasonló mértékben növekszik az utasforgalom, mint a globális átlag. 2022. októberében 1,2 millió utas fordult meg a budapesti repülőtéren, ez egyébként 220%-kal nagyobb, mint a hasonló 2021-es adat. Ez a szám nagyjából a 80%-a a 2019. októberi adatnak. A nyári teljesítmény, 2022 nyarának teljesítménye nagyjából a 80-82%-át éri el a 2019-es hasonló időszaknak, és a Budapest Airport azt látja, azt vetíti előre, hogy 2023-ra érhetjük el a 2019-es forgalmat repülés tekintetében.
Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
...2022-ben nőtt az államadósság deviza aránya, miközben az ország eladósodottságának mértéke csökkent, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Beke Károlyt.
A GDP arányos államadóság csökkent, ugyanakkor a nominálisan számított államadóság az nem meglepő módon emelkedett 2022-ben is. Ugye a GDP arányosan két dolog befolyásolja alapvetően az adósságot. Az egyik az adósság összege, tehát maga a nominális államadóság, a másik pedig a GDP összege, ami pedig a gazdasági növekedésből, illetve az úgynevezett GDP deflátorból, nagyon leegyszerűsítve mondhatjuk azt, hogy a gazdaság inflációjából tevődik össze. És tavaly ugye a gazdasági növekedés is erőteljes volt, az infláció is kifejezetten magas volt, emiatt pedig a GDP nominális összege jelentősen emelkedett, és mivel ez azt jelenti a GDP arányos adósság esetében önmagában ez a szám, tehát a GDP, a nominális GDP növekedése jelentősen csökkentette a GDP arányos adósságot. Az előzetes számítások szerint, amiket Varga Mihály pénzügyminiszter közölt, 73,5%-ra csökkent ez az arány 2022 végére.
Az államadóság deviza aránya hogy hogyan változott tavaly?
Az államadósság devizaaránya emelkedett, ez két tényezőnek volt köszönhető, egyrészt az új devizakötvény kibocsátásoknak, másrészt pedig a forint gyengülésének, hiszen azért ugyan az év végére egy kicsit erősödött a magyar deviza, de így is nagyjából 8%-os gyengüléssel zárta az évet az euróval szemben tavaly, és ez megjelent az államadósság deviza részarányában is, és részben emiatt, vagy ennek eredményeként az államadósság kezelő központnak a korábbi 25-ről 30%-ra kellett emelnie azt a benchmarkot, ami az államadósság deviza részarányának maximális mértékét meghatározza, hiszen már az év végére kicsivel 25% fölé emelkedhetett ez az arány.
Hogyha tágabb időkitekintéssel nézzük, akkor az államadósság deviza aránya az hogyan változott mondjuk 10-15 éves távlatban?
Ha tágabban nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy 10 évvel ezelőtt 40% környékén volt. Azt megelőzően volt egyébként 50% közelében is az államadósság deviza aránya, és aztán onnan lecsökkent, a mélypont az valamikor 2020-ban volt 15% környékén, és az elmúlt két évben megint emelkedett az államadósság deviza részaránya, és várhatóan egyébként az idén is emelkedni fog. Ugye ezt vetíti már előre a most 30%-ra megemelt limit is, illetve az, hogy gyakorlatilag ismerjük az államadósság kezelő központ idei finanszírozási tervét, amelyben az látszik, hogy emelkedni fog a devizaadósság részaránya, tehát több lesz nettó deviza kibocsátásra számíthatunk.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Németországban tavaly decemberrel lelassult, és az elemzői várakozások alatt alakult az infláció éves szintje. Ez Magyarországra nézve is kedvező hatásokat indíthat el. Erről Bauer Bence, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója beszélt az Inforádiónak. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Németországban az elmúlt év utolsó két hónapjában alacsonyabb volt az infláció az elemzői várakozásoknál. Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját hallják.
Decemberben 8,6% volt, és novemberben 10%, októberben még 10,4%. Azaz infláció van, változatlan nagyon magas és tetemes, de nem olyan mértékben növekszik, mint előzetesen ezzel kalkuláltak. Ennek több oka van. Az egyik oka az az, hogy kezdte már a piac sok tekintetben beárazni az inflációt, és egyébként a gáz ár plafonnak is van egy hatása. Az elemzők abból indulnak ki, hogy januártól megint egy kicsit erősebb lesz az infláció, mert akkor jönnek nagyon sok helyen az éves energiaszámlák, és ez az infláció aztán márciustól már erőteljesebben fog lefele menni.
A magyar gazdasági változások gyakran pár hónap csúszással követik a német folyamatokat, vagyis az infláció csökkenésére számítanak Magyarországon is.
Lassan már egy éve tart a háború, a piac sok tekintetben beáraszta ezeket az áremelkedéseket, és egy éves összehasonlításban már márciustól ugye a háború okozta különleges helyzet úgymond kiegyenlítődik, akkor már egy olyan bázisadatot tekintünk vissza, ami már a háború kitörése után volt. Azaz számíthatunk azzal, hogy tavasztól mérséklődik az inflációnak az üteme.
Bauer Bence az év végéig kitartó kedvező gazdasági folyamatokkal számol.
Változatlan úgy vélem, hogy követni fogja Magyarország a német tendenciákat. Németországban egyébként úgy gondolják sokan neves kutatók, hogy az év végére akár 3% alá is csökkenhet az infláció. Ugye 2023-as évről beszélünk összességében. Most még korai egyébként ilyen nagyon fix számokat itt kijelenteni január első napjaiban. 12 hónap múlva mi történik, 12 hónap alatt sok minden történhet, sok esemény következhet be.
A szakember szerint 2023 végén minden bizonnyal alacsonyabb lesz a hazai infláció, mint volt tavaly decemberben.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok, szervusz még egyszer. Mi történt az elmúlt bő negyed órában?
Jó reggelt kívánok ismét. Most már emelkedésről tudok beszámolni a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 3,1%-os pluszban van. 45.058 ponton áll most az index, 120 pontos elmozdulás jelent tegnaphoz képest. A blue chip-ek közül most már az OTP is emelkedik, 6%-os pluszban van, 10.745 forintba kerülnek a bankpapírjai, a MOL-nál 0,5%-os emelkedést látunk, 2.626 forintra nőtt a jegyzés, a Magyar Telekom 343 forinton stagnál, a Richternél pedig most már csak egészen csekély, 10%-os visszaesést látunk, 8.350 forintba kerülnek a bankpapírjai.
Forint mit csinál?
A forint erősödik az euróval szemben, most már 396 alatt van a jegyzés, 395 forint 30 kuliért kell adni egy euróért, ez 3,1%-kal erősebb forintot jelent, mint tegnap. A dollárral szemben pedig 4,1%-os erősödést látunk, 372 forint 10 kuliértbe kerül most egy dollár.
Köszönjük szépen, Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.